mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. Amen. Hallgassátok meg testvéreim Istenünknek igéjét Jeremiás próféta könyvéből, Jeremiás próféta könyvének 10. fejezetéből, az első 12 versből eképpen. Halljátok meg a szót, amit az Úr szól néktek, Izrael háza. Ezt mondja az Úr. A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi élettől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Mert a népek bálványai csupa hiába valóság, hiszen az erdő fájából vágják azt, ácsmester kezei készítik bárdal. Ezüsttel és arannyal megékesíti azt, szegekkel és pörölyökkel megerősítik, hogy le ne essék. Olyanok, mint az egyenes pálmafa, és nem beszélnek. Viszik, hordják őket, mert mozdulni nem tudnak. Ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót tenni se képesek. Nincs hozzád hasonló, Uram. Nagy vagy, és nagy a te neved, a te hatalmadért. Ki ne félne tőled, nemzeteknek királya. Bizony tiéd a tisztelet, mert a nemzetek minden bölcse közt, és azok minden országában sincs hozzád hasonló. Mindegyik balgatagok és bolondok, hiába valóságra tanít, fa az. Tarziszból hozott lapított ezüst és Ofirból való arany, az ácsnak és az ötvösnek kezének munkája, öltözetű kék és piros bíbor, mesterek munkája valahány. De az Úr igaz Isten, élő Istenő, és örökké való király. Az ő haragja előtt reszket a föld, és a nemzetek nem szenvedhetik el az ő felindulását. Mondjátok meg hát nekik, az Istenek, akik az eget és a földet nem alkották, el fognak veszni a földről és az ég alól. Ő teremtette a földet az ő erejével. Ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Imádkozzunk! Urunk, a te ígérben elénk adott, hogy mily nagy különbség van a bálványok mindenféle istenek között és te közötted. Mert egyedül te vagy az élő Isten, egyedül te vagy az, akinek hatalma van cselekedni, rosszat és jót tenni itt a földön, és hatalmad van bármit megcselekedni a mi életünkben is. Urunk, imádsággal jövünk eléd, fohászkodásokkal. Hozzuk eléd a szívünk titkait, hiszen te magad mondtad, hogy az imádság veled való beszélgetés, az imádság veled való találkozás. Királyi széked előtt állunk meg, és hozzuk a szívünket, úgy, amint vagyunk. Hiszen ezt kívántad, hogy őszintén tárjuk fel a kéréseinket, még akkor is, hogyha szégyelni való az, ami ott van. Hozzuk eléd a szégyenünket, hozzuk eléd a bűneinket, mindazt, amit tudunk, és hozzuk azt is, amit csak te látsz, ami titkon van. Kérjük a bocsánatodat, kérjük azt, hogy oldozz fel mindezekből, és cselekedd meg, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, hanem szólsz hozzánk kegyelmedből, irgalmadból, Jézus Krisztusért. Amen. Róma beliekhez írt levél 8. fejezetéből, a 20. verstől olvasom Isten igéjét. Mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, nem önként, hanem azért, aki az alá vetette. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadadóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mindez idáig. Nem csak ez pedig, hanem maguk a lélek zsengéjének birtokosai. Mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. Mert reménységben tartottunk meg, a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység. Mert amit lát valaki, miért reményli is azt? Ha pedig amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk. Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk, de maga a lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Felolvasott igerészünk, a rómaiakhoz írt levél 8. fejezete, a láthatatlan világba enged beletekinteni. Egy olyan nézőpontot mutat meg, amit az ember maga nem gondolná el. Szükségünk van Isten kijelentésére, hogy meglássuk, hogy mi is a valóság. Arról szól az ige, hogy a láthatatlan világban, nem a láthatóban, hanem a láthatatlanban, csupa dinamizmus, csupa hangzavar uralkodik. Azt gondolnánk, hogyha a láthatatlan világra gondolunk, hogy a mennyben, az Isten uralkodásában, az angyalok seregeiben, nem ez az első, ami eszünkbe jut, hogy hangzavar van, hogy meg annyi hang száll az Isten trónusa felé. Mégis így van ez, igénk erről beszél, hogy hangok vannak a láthatatlan világban. Ott van először is, amire mi magunk is azonnal gondolhatunk, az angyalok hangja. Ahogyan dicsőítik az Istent, mi magunk is énekeltük a kezdő énekünkben, hogy az Isten trónusa előtt az angyali karba kapcsolódunk be mi is, amikor éneklünk. Ott van az angyalok hangja az Isten trónusa előtt a láthatatlan világban. És aztán további hangok is vannak, az imádság hangja, a szentek imádságai hangja, amely felhatol egészen oda az Isten elé. És így mondja a Szentírás, hogy ezek kedves áldozatok, jó illatú áldozatok Isten előtt. És a felolvasott igénk egy másfajta hangról beszél, ami szintén odahatol az Istenhez. Így mondja, hogy a teremtett világ egészében, egyetemben fohászkodik és nyög mindez ideig. Van egy nyöszörgés is, van egy csendes fohász is, ami fölhatol az Istenhez. Az egész teremtettségnek a nyöszörgése. És miért van ez a nyöszörgés? Így mondja az ige, hogy a teremtett világ hiába valóságnak vettetett alá. Nem önként, hanem azáltal, aki alá vetette. Ez minden nyöszörgésének, minden fohászának, minden sóhajának oka. Ezért hangzik a szó föl az Istenhez, a teremtettségből, mert hiába valóságnak vettetett alá. Mit is jelent ez a szó, hogy hiába valóság? Nem kell nagyon magyarázni, hiszen mindannyian éltünk már meg olyat, hogy valamibe hosszasan belefektettünk energiát, áldozatot hoztunk, hogy valamit nagyon-nagyon akartunk, el akartunk érni, és mégis minden törekvésünk haszontalanná lett. Ez a hiába valóság, a haszontalanság, a felesleges cselekvés. Ez a hiába valóság, hogy nem vezet sehova se az, amit cselekszem, nem vezet sehova se a befektetett idő, a befektetett energia. Ez a hiába valóság. És amikor az ember az ügyének a végén van, ami gyümölcstelenné lett, ami eredménytelenné lett, akkor azt mondja, hogy kár volt. Kár volt az egész. Kár volt minden szó, kár volt minden energia. Felesleges volt az egész. Ezt jelenti a hiába valóság. Hiába volt az áldozat, mert nem ért célt, amit akartam. Nem valósult meg, amit akartam. És a hiába valóság olyan hatással van az ember életére, hogyha a magam életét nézem, akkor ezt úgy élem meg, hogy valami nem sikerült, hogy valami sikertelen, hogy csalódásként vagy tévedésként tudok ránézni mindarra, ami hiába valóságként mögöttem van. És aztán ott van a másik ember élete, hogyha hiába valóságról van szó, akkor számára pedig ez bántó és sértő. Na, hogy is értem ezt? Gondoljuk el azt, hogyha valamiféle földi célt kitűzök magam elé. Teszem azt, eldöntöm, hogy sikeres és gazdag ember leszek. Ha ez nem sikerül, hogy élem meg? Hát úgy, hogy csalódok. És ha sikerül? Hát ha sikerül, akkor én ugyanúgy élem meg, hogy célt értem, de a körülöttem élők hogy fogják megélni? Kitűztem magam elé, hogy gazdag leszek, ákon, bokron s mindenkin keresztül, akkor ebből következik, hogy mindenki, aki körülöttem van, az sérülni fog miattam. Kitűztem magam elé egy földi célt, majd látjuk, hogy hiába való célt, és ennek következményeként a körülöttem élők lesznek azok, akik sérülni fognak, és akik fájdalmat szenvednek. Mert innen érthető, hogy a teremtett világ miért nyög és miért sóhajtozik. Mi magunk is hányszor sóhajtozunk, mások miatt, másoknak a bántásai miatt, másoknak a hiába való céljai miatt, amelyek nekünk fájdalmat okoznak. És hányszor sóhajtozunk magunk miatt, ahogyan csalódunk, ahogyan azt kell látnunk, hogy nem történt meg az, amit akartunk, mert tévedés volt az a cél, amit kitűztünk. És így van ez, hogy ezek a hangok, ezek eljutnak az Isten trónusáig. Ezek a céltévesztések, ezek a hiába valóságok mind-mind hangot csalnak ki a teremtettségből, és ezek eljutnak az Isten trónusáig. Mi a hiába valóság? A hiába valóság az áldás hiánya, áldatlan állapot. Hiányzik róla minden áldás, hiányzik az áldhatósága, és ezért nem is kapja meg az áldást. És így mondja a Szentírás, hogy hiába valóságnak vettetett alá a teremtett világ. Mit jelent ez a szó, hogy alá vettetett? Szó szerint ez annyit jelent, hogy alatt valójává lett a teremtett világ ennek az Úrnak, aki nem egy szimpatikus Úr. Ennek a nem szimpatikus Úrnak, a hiába valóságnak az uralma alá került az egész teremtettség. És így van ez, hogy bárhova fordulunk, bármerre szemlélődünk, ezzel fogunk találkozni, a hiába valósággal. Úgy rendelték, hogy ennek kell engedelmeskedni az egész teremtettségnek. Úgy tűnik, hogy a bűn folytán az Isten egész teremtettsége egy új uralkodót kapott, és ennek az uralkodónak hódolatra kell, hogy induljon, a hiába valóságnak hódol mindenki. A Szentírásban ezt így olvassuk, magánál az átoknál, az áldatlan állapotok elkezdődésénél, hogy fáradtságos munkával élj a földből, életed minden napján tövist és bogáncskórút teremjen neked. Ezt jelenti az áldatlanság, hogy a teremtettség, a föld áldatlan állapotjában hiába valóságnak vettetett. És nem az történik, hogyha dolgozom, hogy gyümölcs terem, hanem így mondja az átoknál, hogy csak bogáncsot és tövist terem. Áldatlan ez az állapot. És hol van ebben az egészben az ember? Mi talán megúsztuk? Talán mi kivételesek vagyunk? Az egész teremtett világ, ám a föld legyen, hiába valóság alatt van, de ugyan mi megúsztuk. És ugyanerről olvasunk, hogy bizony mi se úsztuk meg, mert az Isten szeretete megformálta az embert, a szeretet közösségére formálta, beleadta a lelkét, így lett élővé. És mégiscsak úgy van ez, hogy a porból formált ember, aki mennyből kapta a lelkét, az Istentől kapta a lelkét, ő maga is porhoz tapadt. A mai napi igerészünk a református útmutató szerint a 119. Zsoltár. És ennek a 25. versébe olvassuk ezt, hogy életem a porhoz tapadt. Az egész teremtettség, ha tetszik a por, hiába valóság alatt van, és az ember lelke, amit az Isten adott neki, ez is beletapad a porba. Szó szerint az a szó áll itt, ez a beletapadás, az annyit jelent, hogy hozzá ragaszkodik. Ugyanúgy, mint ahogy a férfi ragaszkodik a feleségéhez, mint hogyha egy különös házasság történt volna a bűneset során, az ember lelke hozzátapad a hiába való porhoz. És így lesz az, hogy hiába valóvá lesz a gondolkodásában. Az történik, hogy az ember, aki az Istennel kapcsolatra teremtetett, mennyi kapcsolatra, mennyi vonásra teremtetett, ez az ember, ez elveszíti ezt a kapcsolatot, és a porhoz tapad, a teremtettséghez tapad. Olyan ez, mint amikor a trolibusznak leszakad az áramszedője. Addig működött minden, és működött maga a busz is, és amikor ez az áramszedő leszakad, akkor hirtelen megáll a busz. Még a lendület viszi, hajtja, de nincs utánpótlás. Ugyanígy van az ember is, hogy hiányzik innentől kezdve, mint a trolinál is a világítás, hiányzik innentől kezdve a melegség, a fűtés, és a trolinál úgy van, hogy bizony fék sincsen, ha nincsen áram. És az emberi élet is ilyenné vált az Isten közelsége nélkül, hogy megszűnik az, ami világos útmutatás volt, és az ember tanástalanságba jut, megszűnik az, ami meleget jelentett, a szeretet közelsége az Istennek, és megszűnik az is, hogy fékezzen az Isten törvénye, az Isten szeretete. És így történik, hogy az ember bűnre bűnt halmoz. Az emberi élet elszakadása az igenis következményekkel jár. És azt látjuk, hogy ez az elhalványult, megfakult kapcsolat az Istennel egyre inkább az emberi lélekben, a gondolatokban is elhalványul. Egyre kevésbé gondol az Istennel az ember. És hogyha megnézzük a Szentírást, akkor azt olvassuk, hogy amikor Ábel meghal, helyette megszületik Sét. És Sétnek a gyermeke, Énos, az első unoka a világon, őróla olvassuk azt, hogy elkezdi segítségül hívni az Úrnak nevét. Még Ádám él, és már az unoka, aki megszületik már abba a korba, igen kevés idő telt el, már abba a korba elkezdik segítségül hívni az Úr nevét, így mondja a Biblia, a Szentírás. Mert egyre inkább halványult a kapcsolat, az emlék az Istenről, és fohászkodni, könyörögni kell, hogy az Isten könyörüljön, hogy újra tudjam, hogy ki ő, hogy újra kapcsolatom lehessen vele, hogy újra tudhassam, ismerhessem őt. És így van, hogy a lélek elszakadásával, megszakadásával ennek a kapcsolatnak rászakad a lélekre a sötétség, rászakad az elhidegültség az Istenhez képest, és rászakad a gáttalanság is. Azt látjuk, hogy a teremtettség hiába valóság alá jut, de az ember is ugyanebben a helyzetbe jut. És így mondja a Szentírás az Efézusi levélben, hogy az értelmük hiába valóságában járnak az emberek, meghomályosul az értelmük, és elhidegülnek az Istennek kedves élettől tudatlanságuk miatt és szívük keménysége miatt. Hát ide jutottunk. Ez lett az áldatlan állapotunk. Ez lesz az, hogy bennünket körülvesz a hiába valóság, és bizony belénk is belénk hatolt. Az egész értelmünk, a gondolataink, a terveink, az ötleteink, minden akaratunk hiába valóság. Ez annyit jelent, hogy olyan állapotba jutott az ember, hogy bármit akarok, lehet a legjobb szándékom, a legjobb gondolatom, a legjobb ötletem. Nem fog célt érni, nem tud célt érni a bűn miatt. És akkor így van, hogy a lélek mégiscsak vágyakozik. Vágyakozik a végtelen Isten után, vágyakozik azután, hogy kijusson ebből az értelmetlenségből, kijusson ebből a hiába valóságból. És mégis úgy van ez, és itt jön be az a lekció, amit felolvastam, hogy az ember elkezd gondolkodni az Istenről. És a gondolatai hova jutnak? Felolvastam egy igerészt, hogy hogyan csinálták az Ószövetségben a bálványt. Azt mondtam, az ember gondolatát áthatja a hiába valóság, nem fog célt érni. Az ember el akar jutni az Istenhez. Meg akarja ismerni őt, vágyakozik a vele való kapcsolatra. És mégis a gondolatai hiába valóságba fognak futni. És nézzük meg, hogy hogyan történik az ember esetében ott az Ószövetség kora. azt mondja az ember, szükségem van Istenre. És így olvassuk, kivágnak egy fát, és a fából az ötvös, a fából az ács megformálja a bálványt. Aztán jön az, aki szépen bearanyozza, beezüstözi, hogy szép legyen, és utána fölteszik valami talapzatra, és elkezdik hordozni. Ez az Isten. Így lesz, hogy az ember hiába valóságából csak idáig jut, hogyha az Isten kérdésről van szó. Az ember készíti magának az Istent, és ha készíti, akkor el is pusztíthatja. Amíg szükségem van, úgymond az Istenre, addig használom, és amikor már nem kell, akkor majd félreteszem. Aztán fából készíti, mint ahogy bármely bútorát, bármely edényét, teremtett dolgokból készíti, teremtmény közreműködésével. És így van ez, hogy semmi mennyei nincsen benne, földi származású egészen. Ezért szükséges az, hogy földíszítsék, mert különben nagyon közönséges. Gondoljuk el, hogy kicsi göcsörtös fa, amit ha megformálnak is, semmi hódulatra indító nincsen benne. És nézzük meg, hogy nem festékkel, vagy nem valami alantas dologgal kezdik el díszíteni, hanem arannyal és ezüsttel. Értékes, földi gazdagságot jelentő dolgokkal. Mert a bálványokhoz mindig ez kötődik, az emberi vágyakozás. És akkor innentől kezdve már, hogyha egy kicsit tovább lépünk, és nem az Ószövetség világában vagyunk, ahol kézzel fogható a bálvány, akkor ugyanezeket a gondolatokat elmondhatjuk. Hiszen a ma embere ugyanezt mondhatja el. Hát az Istent nem te találtad ki? Hát honnan tudod, hogy van Isten? Hiszen soha nem láttad. Hát honnan tudod, hogy jó a hit? Hogy nem céltévesztés az egész hit? Hogy nem hiába való a hited? Hát nem te találtad ki az Istent? Bizonyíts be nekem, hiszem, ha látom. Ismerős gondolatok. Hogyha megemlítem Marxnak a nevét, ismerős, a nép ópiuma, a vallás. Az Istent csak az emberek kivetítették, saját vágyaikat felruházták valami személlyel, és annak hódolnak. És van, aki őszintén azt mondja, hogy de mondd, tényleg igaz, tényleg érdemes hinni, honnan tudod? Miért mondod azt, hogy higgyek Jézus Krisztusban? Miért érdemes? Mondd meg, nem csak önáltatás az egész. Nem hiába való dolog ez is, mint minden más. Mitől lesz értelme az életemnek, hogyha hinni fogok? Mitől jó az? Mitől igaz ez? Vannak őszinte emberek is, akik valóban keresik az igazságot. Keresik azt, hogy van kiút ebből az egész hiába valóságból. És így hangzik el a Bibliában az örömhír. Mi az örömhír? Így mondja az Apostolok Cselekedetei könyvében a 14. fejezetben, hogy Pálhoz oda mennek, hogy áldozzanak nekik egy csodatétel után, és Pál megszólal, hogy éppen az az örömhír, ezt hirdetjük nektek, hogy a hiába való dolgokból, a bálványimádásból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette a mennyet és a földet. Mi az örömhír? Hogy nem mi teremtjük az Istent magunknak, hanem van Isten a mennyben, aki teremtette ezt a földet. Nem én teremtem az Istent magamnak, hanem az Isten teremtett engem magának. Az Isten teremtett minket magának. Mi az örömhír? Így mondja az 1 Péter 1.18-ban. Nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg az atyáitoktól örökölt hiába való életetektől, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen bárány a Krisztusnak a vérén. Mi az örömhír? Hogy Isten a hiába valóság alávetett, teremtett világból kiemeli az övéit Jézus Krisztusért. Mi az örömhír? Elküldte az Atya a fiút a világba, hogy ne éljünk hiába valóságba. Hogy az életem mérlege ne az legyen, hogy kár és szemét az egész. Hogy kár volt minden napja, minden perce, minden szava, minden pillanata. Elküldte az Isten a fiút a világba, hogy legyen értelme az életemnek. Mi az örömhír? Így mondja az 1 Korintus 15-ben. Az az örömhír, hogy Jézus Krisztus feltámadta a halottak közül. Amikor ezt elolvastam, akkor azon gondolkodtam, hogy ugyanebben mi az örömhír? Miért öröm az? Miért lelkesíti Pált, hogy Jézus feltámadt a halottak közül? Kérdezhetném tőled, örülsz ennek, hogy Jézus feltámadt a halottak közül? Van egy belső örömöd? Ez az örömhír, Jézus feltámadt. Örülsz? Mert mi az örömhír lényege? Hogy Jézus él. Hogy lehet hozzá menni, lehet hozzá szólni. És ott a másik oldala, ő tud beszélni, tud cselekedni. Van hatalma bármit megcselekedni, mert Jézus él. Jézus feltámadta a halottak közül. És az volt a kérdés, hogy nem hiába való-e a hit. Így folytatja pont ebben az igerészben a Szentírás, hogy ha Jézus fel nem támadta a halottak közül, hiába való a hit, és hiába való az igehirdetés is, mert még a bűneinkben vagyunk. Ha Jézus fel nem támadt, akkor nem szűnt meg a hiába valóság az életünkben. Akkor nincs kiút, akkor nincs menekülés a hiába valóságból. Mert úgy van ez, hogy még szörnyű kimondani is, ha Jézus nem támad fel a halottak közül, akkor ő sem különb, mint bármelyik bálvány, hiszen halott. Ahogyan a bálványok halottak, szörnyű kimondani, de ha Jézus nem támad fel, akkor bizony halott. És ha halott, akkor nem hall, nem lát, nem tud cselekedni, nem tud semmit se tenni. És erre mondja azt Pál, és mondom én is, de Jézus feltámadta a halottak közül. Van Isten a mennyben. Van Isten, aki tud cselekedni. Van Isten, aki ki tud hozni minden nyomorúságunkból. És a bálványokat fel kellett ruházni mindenféle szépségekkel, hogy hódolni lehessen nekik. Különben nevetségesek. Jézusnál nincs erre szükség. Aki nem ismeri őt, az nem tudja elképzelni, nem értheti meg, hogy neki nincs szüksége arra, hogy hamis és álságos díszekkel díszítsük. Ha az igazat elmondjuk róla, akkor fog hódolatra indulni a lélek. És így van ez. Azt a két szót írtam fel Jézussal kapcsolatban, hogy Jézus egyrésztről lefegyverző, másrésztről pedig lenyűgöző személy. Lefegyverző és lenyűgöző személy. Lefegyverző azért, mert azt mondtam, hogy a hiába valóságnak következménye van a magunk életében, a csalódás, és a mások életében pedig a bántódás és a fájdalom. És mi magunk tudjuk, hogyha valaki megbánt bennünket, azt onnantól kezdve ellenségként kezeljük. Mi magunk tudjuk, hogyha újra és újra magunk erőtlenségével és tévedéseivel szembesülünk, hogy még magunkat is meg tudjuk gyűlölni. Telve van a világunk a hiába valóság miatt gyűlölséggel és elégedetlenséggel. És amikor az ember csalódik, hányszor sziszen fel az Isten felé káromlással, hogy ő az oka neki. És így van ez, hogy Jézus lénye azért lefegyverző, mert a hiába valóságból kiragadva megbékéltet önmagával, megbékéltet önmagammal, és megbékéltet a fele barátommal. Jézus szeretete lefegyverző szeretet. És Jézus személye lenyűgöző személy, mert a porhoz tapadt életünk, a gondjaink, az aggódásaink, azok mind-mind nyűgként vannak a vállunkon. Hordozzuk a nyűgjeinket, próbálunk pedig boldogulni, de mégiscsak hordozzuk. És Jézus így hívogat magához, mert lenyűgöző a személyisége, azt mondja, jöjjetek én hozzám, akik megvagytok terhelve. Jöjjetek a nyűgjeitekkel. És be is fejezi a mondatot, megnyugvást adok nektek. A Szentírásban, és ezzel szeretném befejezni, beszél arról, hogy nyűg és sóhajtozik ez a világ. Hogy fölhatol ez a szó az Istenhez. De a felolvasott igerészben van még egy szó, ami felhatol. Az nem a mi szavunk, hiszen mi annyiszor erőtlenek és gyengék vagyunk. Annyiszor el se találjuk, hogy mire van szükségünk, hogy hogyan kellene fohászkodnunk és imádkoznunk. De ezt mondja a Szentírás, hogy adatott a lélek az Isten fiainak. És ez a lélek segítségünkre van a mi erőtlenségünknek. Mert amit nekünk kérnünk kellene, amint kéne, nem tudjuk. De a lélek maga esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. És amikor mi úgy érezzük, hogy gyengék vagyunk, úgy érezzük, hogy az életünk porhoz tapadt, hogy minden gondolatunkat leköti a gond, az aggódás, a félelem. Amikor úgy vagyunk, hogy nem tudunk szabadulni a látható világ minden nyűgjétől, erre mondja azt az írás, a lélek azonban esedezik érettünk. Jézus Krisztus eljött erre a világra, oda áldozta az életét, nem aranyat, ezüstöt, hanem a maga vérét, hogy kimenekítsen bennünket a hiába valóságainkból, és adta a fiainak a lelkét, a szent lelket. És ez a lélek most is esedezik érettünk, hogy megértsük, hogy meghalljuk, hogy egyedül Jézus az, akihez, ha fordulunk, megoldás az életünkre. Ő az egyedüli, aki megbékít az Istennel és önmagunkkal. Ő az egyedüli, aki leveszi a terheinket, leveszi a nyűgjeinket. Kívánom, hogy így is legyen, hogy éljük meg ennek az igazát. Gyertek és fohászkodjunk, imádkozzunk ezért. Jézus Krisztus, amikor magunk köré nézünk, ebben a világban járunk, megyünk, kelünk, annyi minden történik, amit látunk és amit élünk. Ismerjük a fájdalmakat, amit el kell hordoznunk másoktól, és néha szembesülünk azzal is, amit mi okozunk másoknak. Ismerjük a csalódásokat, ismerjük az eredménytelenségeket. Annyiszor szembesültünk már tetteinknek a hiába valóságával, és annyiszor nem értettük, hogy miért kellene neki így lennie. Jól hallod minden léleknek a nyögését, sóhajtását, talán éppen most is, a miénket is. És azt mondtad, hogy hallod, és megoldást készítettél. Jézus Krisztus, jövünk hozzád, mint akiről egyedül meg van hirdetve, hogy megoldás vagy az életünkre. Könyörünk azért, hogy emelj ki bennünket mindabból, amiben belesüppettünk, hiszen szent és igaz életet szántál nekünk, mi pedig nem így élünk. Könyörünk azért, hogy cselekedd meg, hogy Isten fiaiként a lélek vezetése alatt éljünk. Könyörünk azért, hogy cselekedd meg, hogy a te képviseletedben éljünk. Hogy helyre álljunk, hogy végre megértsük, belássuk, hogy semmit sem ér az életünk nélküled, hogy nálad nélkül semmit sem vagyunk képesek cselekedni. És Urunk, cselekedd meg a fiaidnak az életében, hogy ők is halljanak egy szót a tieden túl, hogy meghallják azt a szót, ami a teremtett világé, aki sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Úr Jézus Krisztus, cselekedd meg a tieidben, hogy meghallják a lelkek hívását, hogy vigyék az evangéliumot, az örömhírt, hogy van Isten a mennyben, van, aki szabadító, van, aki a bűnöket el tudja törölni, mert áldozta a vérét. Könyörgünk azért, hogy szenteld meg magadnak a mi életünket. Jézus Krisztus, a nevedért kérjük ezt. Amen.
Thank you.
És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sokbeszédükért hallgattattak meg. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amen.